prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal, a gyors jelentését frissen közzétévő Autovallis csoporttal foglalkozunk. Milyen tendenciákra érdemes jelenleg figyelni a régió autókereskedelmi szektorában, és milyen kilátások várhatóak az idei évre? Lehet-e az eredményességben egy dinamikusan javuló növekedés 2026-ban? Többek között erről fogunk beszélgetni a csoport vezérigazgatójával. Műsorunk második részében pedig egy defenzív szektor, a régió telekommunikációs piaca kerül előtérbe. Elemzői szemmel nézzük meg, hogy miért követte jelentős emelkedés a Magyar Telekom gyors jelentését, milyenek az osztalékkilátások, és hogyan viszonyul a részvények értékeltsége, árazása a többi szektortárshoz. Kérem, tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Tovább erősítette nemzetközi jelenlétét az Autovallis csoport, és részben ennek köszönhetően 20%-kal 477 milliárd forintra bővült az árbevétele 2025-ben. A növekedést elsősorban a kiskereskedelem hajtotta, de a nagykereskedelmi szegmens által képviselt márkák is fokozni tudták az értékesítési tempót tavaly. Itt van a stúdióban Ormosi Gábor, az Autovallis vezérigazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük rögtön az árbevétellel, értékesítéssel és piaci súllyal. Hogyan teljesített az Autovallis csoport ezen a szinten, ezekben a mutatókban?
Ahogy azt említetted is, 20%-kal növeltük az árbevételt. Vámok csapkodtak, kínai export támadás van egész Európa ellen, csak hogy ezt a két tényleg globális eseményt kiemeljem. Tehát ezen a piacon 20%-kal növekedni nyilván jól esik, és ez egy nagyon nagy eredmény az egész csoport szempontjából. Önmagában az, hogy 477 milliárd forintra nőtt az árbevétel, egy olyan piaci súlyt jelent, ami számottevő, főleg, hogyha ez egyébként hozzávesztük a nem konszolidált joint venture-ben, tehát 50%-os részesedéssel működtetett cégeinknek az eredményét is, amivel együtt ugye 587 milliárd forintról beszélünk, ami szintén egy 20%-os növekedés, tehát az összes elemében a vállalatcsoport tudott átlagosan ezt a 20%-ot teljesíteni. Ez egyébként 54.046 darab autót jelent, tehát mind a két szám az reflektál arra azokra a stratégiai célokra, amiket kitűztünk magunkra 2028-ra. Mondtuk, hogy duplázunk, ezek a számok ebbe az irányba tett lépések, hogy továbbra is a stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban növekszünk.
Magyarország mellett természetesen számos régiós országban jelen vagytok. Itt milyen volt a piaci környezet, mennyire lehet ezt támogatónak nevezni, illetve vannak-e jelentős különbségek a csoport által lefedett országok között?
Igen, hát amit még akár az első kérdésben is kiemelhettem volna, mert fontos a megítélése szempontjából, hogy ez mit jelent ez a növekedés, és mi a nagyságrendje a piaci súlyunknak. Magyarországon kívüli piaci rész ebből a tavalyi 60%-ról 66%-ra nőtt, tehát ténylegesen diversifikálódik a tevékenységünk, ténylegesen nemzetközibb lett a működés, ugye egy új ország is jött, meg új modellek is, tehát hogy minden szempontból diversifikáltabbak vagyunk. Emiatt természetesen az összes piacot is kell nézni, valóban. Az alap igazság az továbbra is teljesen trendszerű, miszerint a kelet-európai térség növekedése és új autóértékesítési számai is magasabbak, jobban teljesít ez a régió, mint az EU egésze. Ez valószínűleg tartósan így is marad, én ezt nagyjából biztosra veszem, úgyhogy ebből a szempontból jó helyen növekszünk. Tavaly egyébként az EU-ban 1,8%-os növekedés volt, és ehhez képest a mi régiónkban 5-6% volt az átlag, de egyébként nagy szórással, tehát Szlovákiában éppen mínusz volt a teljesítmény, nagyjából mínusz nulla, de volt, ahol 9%-kal nőtt, úgyhogy ebben kell helytállni minden piacon nyilván a saját versenytársainkhoz képest.
A csoport növekedését az elmúlt években jelentős akvizíciók is támogatták, viszont az elmúlt hónapokban, egy évben, mintha hiányzott volna egy újabb nagy felvásárlási bejelentés, ugyanakkor elég sok hírt publikáltatok új márkákkal kapcsolatban. De milyen mérföldköveket emelnél ki a tavalyi évvel kapcsolatban?
Így van, ez teljesen jól írtad le, hogy korábban a tipikusan felvásárlásokkal növekedtünk a organikus fejlődésen túl, és a tavaly évben ez most átfordult stratégiai irányokba való továbblépés szempontjából is logikus, hogy már egyre több üzletfejlesztés típusú nulláról felépített új márka, egyes telephelyeknek az átalakítása, új telephelyekre való költözés, ami szintén ott egy új márkával akár nulláról indult, tehát kiskereskedelem, nagykereskedelemben mindenhol megjelennek ezek a üzletfejlesztések is, amiknek ugye az alap különbsége a felvásárlásokkal szemben, hogy míg egy felvásárlás az egy működő piaci szegmenst, működő céget, jó esetben ugye eredménytermelő céget tesz bele a portfólióba azonnal plusz eredménnyel. Nyilván ennek a vételár vagy finanszírozási költségei pedig elnyújtottan jelentkeznek csak az eredménykimutatásban. Ehhez képest egy ilyen üzletfejlesztés az mindig az elején egy nehéz, tehát először bele kell tenni ugye a pénzt abba, hogy a növekedés elinduljon, amikor kevés autóra termelünk, még ha nagy nyereséggel adjuk ezeket, akkor is a hozzátartozó infrastruktúra, személyzet, fejlesztések a magukon, akár ingatlanokon, akár a hálózaton belül, ezek mind túlterhelik az elején, értelemszerűen előre kell menni, előbb kell megcsinálni az infrastruktúrát, és utána tudsz értékesíteni. Tehát ilyen szempontból nagyon eltérő a hatása az eredménykimutatásban. Az első egy-két évet ez a fajta növekedés persze terheli, és ez nem is azt jelenti, hogy feladtuk volna az akvizíciókkal való növekedést, hiszen ez továbbra is rajta van az étlapunkon, és amint meg fogunk tudni állapodni a megfelelő célpontokkal, ugyanúgy, mint eddig, nagyon vigyázva arra, hogy csak részvényesi értéket növelő áron és stratégiába illeszkedő módon akviráljunk, nem öncél az, hogy akviráljunk, lehet máshogy is növekedni, tehát pont ugye a cseh 2024-es akvizíciók hatása is benne van ebben a 20%-ban, tehát azért az akvizíció az a tavaly évben is jelentkezett a cégben, de valóban új bejelentéseink elsősorban új márkákat jelentettek. Csak hogy példákat is mondjak, hogy közelebb hozzam egy picit, tehát ugye az is üzletfejlesztés, hogy Győrben, Debrecenben nyitottunk olyan kiskereskedelmi egységeket, amik addig nem voltak, tehát nulláról épülnek föl. Ilyen volt az új márkaként belépő Lexusnak a nyitása Győrben, de Renault Dacia nyílt Debrecenben, BYD-val is ugye több telephelyen jelentünk meg, ezek is ott azon az a telephelyen nulláról induló felfutó tételek, és nyilván egy egyre élesebb versenyben, hiszen sok BYD szalon nyílik az országban szerte. De ugyanilyen volt, mondjuk, ha már a cseh akvizíciókról említést tettem, Csehországban a Cseszke Budajovicében megvett portfólióba a Mercedes-Benz Trucks is beletartozott, ami önmagában egy diversifikáció és egy nagyon-nagyon jelentős lépés egy új szegmens irányába, a nehéz tehergépjárművek irányába. Itt ráadásul egy felújításra kezdtünk gyakorlatilag, tehát az ingatlan egy teljesen új, nagyon-nagyon korszerű, nagyobb, és ennek a szegmensnek, tehát a nagy tehergépjármű szegmensnek a kiszolgálására a legmodernebb technológiával is alkalmas kapacitás bővítésen esett át. Ez is májusban nyílt meg, és az úgy lép be a termelésbe, és nagyon szépen növelte egyébként a számainkat már így 25-ben is. Ugyanígy az Xpenget is tavaly kezdtük el forgalmazni, vagy a Niót, ezek mind olyan luxus, prémium, nis szegmensben megjelenő kínai márkák, amiknek a felfuttatása itt a régióban ebben a nagy versenyfutásban, ahogy az összes kínai márka érkezik, ebben nekünk is gyorsan kell reagálni, és ez nyilván beruházásokat és költségeket indukál az elején.
Kiemelted a kínai márkáknak az intenzív térnyerését. Mennyire lehetett számítani erre, hogy ez ennyire fel fog pörögni a 2025-ös évben, és véleményed szerint mi fog változni, és milyen ütemben a régiós autópiacon?
Hát ez az egymillió dolláros kérdés, mindig eljutunk veled egy ilyen egymillió dolláros kérdéshez. Nyilván számítottunk a kínai márkák térnyerésére, több mint 10 éve tárgyalunk egyes márkákkal. Az, hogy most pont a 25-ös évben ennyire intenzív lesz, arra nem számíthatott senki, szerintem, ez egyértelmű. Főleg úgy, hogy 25-ben a vám tarifa háború okán teljesen bizonytalanná vált az, hogy most akkor ki mit csinál. Tehát volt olyan kínai partnerünk is, aki teljesen lelassult emiatt, volt, aki emiatt fölgyorsított inkább. Tehát egy nagyon-nagyon fluktuáló és csapkodó piaci helyzet van. Tényleg akár havonta, három havonta változnak stratégiák egyes márkáknál, gyárakban. De az tény, és ezt láttuk mondjuk természetesen előre, hogy tényleg nagyon-nagyon fejlesztenek a kínai gyártók, nagyon komoly és mindenre kiterjedő márka, termék és szolgáltatás fejlesztést csináltak, hiszen nem csak az autókat tették Európában is széppé, hanem tényleg technológiailag nagyon nagy újdonságokat, különösen az elektromos autózásban, de egyébként az összes modellben az elektronika, tehát a szoftverek olyan újdonságokat hoznak ma már a piacra, amikkel alapvetően a versenyhelyzetet is átírták a globális autópiacon, és hát ehhez képest az összes töréstesztben, mindenben is utolérték a adott szegmensekben a gyártókat, és már a tavaly évben ilyen intenzívé vált a verseny és a belépés, és ebben biztos, hogy még egy-két év előttünk áll. Mi is már 5 kínai márkával dolgozunk, még tárgyalunk másokkal, és hát megjelentek adott piacokon ugye olyanok is, akikkel nem mi dolgozunk együtt, tehát ez egy valóban nagyon-nagyon izgalmas időszak. Én ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy hasonlóan a japán autó térnyeréséhez a 70-es, 80-as években, vagy a 90-es években a dél-koreai autógyártás felfutásánál adott szegmenseket ki fognak tudni hasítani, és tartósan meg is fognak tudni tartani azok a kínai gyártók, akik túlélnek. De most egy olyan túltermelési válság van Kínában, és ez megint nem kell megijesszen minket, hogy Kínában mondjuk 40%-kal visszaesik adott márkáknak az értékesítése, olyanoknak is, akik ismerünk most már itt a régióban is. Az egy ottani piaci csapkodás, de nyilván kihatással lesz arra, hogy maguk az autógyártóknak az ilyen gyors növekedése, és ehhez gyakorlatilag minden régiónak van egy autógyára Kínában, ez fenntartatlan, egy konszolidációnak mindenképpen végbe kell mennie, ezt egyébként a pártot ki is mondta, tehát ez nyilvánvalóan fog történni. Mi azt gondolom, hogy olyan partnerekkel dolgozunk, és ez nekünk nyilván stratégiai célunk is, hogy olyanokat válaszunk, akik ebben a túlélésben esélyesek, akár önállóan, akár egybe gyúrva más kínai szereplőkkel, úgyhogy az ügyfeleinket mi nyugodtan és bátran szolgáljuk ki ezekkel az autókkal.
Röviden térjünk ki a fontosabb üzletágakra. Milyen tényezőket tudnál kiemelni a kiskereskedelem, a nagykereskedelem, illetve a mobilitási szolgáltatások terén?
Hát a kiskereskedelemnél a legfontosabb kiemelendő ugye, hogy tavaly évben ő volt a legnagyobb növekedési, és ugye árbevételben is a legnagyobb szegmensünk. Ez újdonság az eddigihez képest, tehát 38%-kal nőtt összességében a kisker árbevételünk, 235 milliárd forintra a konszolidáció tekintve. Ez a már említett cseh akvizíciókból származik, nem kismértékben, de ugyanígy az említett debreceni, győri, akár budapesti kereskedés megnyitásoknak köszönhetően is. Tehát ezek nem csak a darabszámban, hanem már árbevitelben is érdemben hozzátettek a tevékenységhez. De egyébként, és erre mindig büszkén kell visszautalnom, hogy organikusan is, tehát a már meglévő tevékenységeink is 5%-kal tudtak nőni, tehát a piacon azért helytálltak a már megszokott termékeink is. Összességében, ha nagykereskedelemre is azért mondanék pár szót, ott már vegyesebb a kép. Egyébként 6%-kal nőtt az árbevétel 232 milliárd forintra, tehát ez is egy jó teljesítmény ezen a piacon. Ráadásul ugye, ha az autószámot nézzük, akkor az 6,8%-kal nőtt, tehát egy picit túl is teljesítettük az átlagos piaci növekedést. Amit ebből kiemelnék, az két nagy márkánknak a története, ami le is írja, hogy mennyire fontos a diverzifikáció, és mennyire fontos az, hogy hosszú távon nézzük a tevékenységet, hiszen például az Opelben, ami mondjuk 2024-ben inkább a nehézségeinket írta le, ha Opelről kellett beszélni, messze-messze túlteljesítette még a mi várakozásainkat is. Nagyon jelentős növekedést hozott, főleg a második fél évben, tehát az első negyed évben is még arról beszéltünk, hogy visszaesés volt az előző időszakhoz képest, ezt nem csak, hogy ledolgozta az Opel a 4 általunk ellátott országban, hanem 15,8%-os összéves növekedést ért el. Ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény. Azt kell mondjam, hogy az a reakció, amit az Opel tudott a kínai verseny a megnövekedett árnyomás ellenében tenni velünk együtt ezeken a piacokon, olyan konstrukciókat, olyan ajánlatokat tudtunk a piacra vinni, amivel tényleg vissza tudtuk tenni a márkát az egyébként korábban ugye historikusan elért helyzetébe, és ez egyébként marginban is megjelenik. Ugyanakkor a KGM az egy másik pályán van, gyakorlatilag nagyon jó teljesített az előző időszakban, viszont 2025-ben 8,8%-os mérséklődést szenvedtünk el. Ez egy olyan dél-koreai nis termékünk, amit pont a kínai verseny az nagyon erősen sújt, és nyilván itt is fontos, hogy a gyárral együttműködve tudjunk reagálni. Ezeknek az új ajánlatoknak, akár új modelleknek a piacra vezetése, ez folyamatban volt, és ebben hittünk, hogy ez gyors lesz. Egy kicsit lemaradtunk, vagy mondjuk lemaradt a gyár, de most arra már akár a negyedik negyedében is olyan termékekkel kerültünk a piacra, amik nagyon-nagyon versenyképesek árban is, és olyan például hibrid hajtású modelleket tudtunk a piacra hozni, ami akár új szegmensekben is a KGM-et fel tudja villantani, tehát flotta vásárlóknak is nagyon lukratív ajánlatokkal tudunk visszatérni, úgyhogy ebben is hiszünk, hogy itt csak egy átmeneti visszaesés van. De ha még hozzátehetem, ugye, hogy a Jaguar Land Roverről nyilván mindenki hallott, hogy nyár végén egy kibertámadás érte, az is egy-két hónapot kivett a termelésből. Ezt próbáljuk a gyárra közösen visszatenni a piacra, tehát ezt a kiesést ledolgozni, de tavaly ez is 16%-os visszaesést jelentett, ami hát jóval kisebb hatású az egész eredménytermelésünk tekintetében, de azért egy fontos egyszeri hatás vagy részlet, amiről azért nem lehet nem említést tenni.
Hogy látod jelenleg a csoport eredménytermelő képességét, a kilátásokat? Amiatt is kérdezem, mert a Concord értékpapír gyors jelentést követő elemzése kiemelte azt, hogy akár az üzemi eredmény EBIT szintjén a tavalyi évet jelentős 20%-ot meghaladó visszaesés jellemezte, illetve a részvényenkénti nyereség az 10,7 forint lett, tehát itt várható majd egy célár és modell frissítés a következő időszakban. Mennyire aggódjanak az autóvaliz befektetők?
Én azt gondolom, hogy nem kell aggódni, és remélem, hogy a Concord is, ha megnézi a számokat és a mögöttes trendeket, akkor látja, hogy itt főleg egyszeri hatások, az elmített üzletfejlesztési tevékenységnek a felfutása nyomja az eredménytermelést, maga a növekedés, a növekedésünknek a stratégiai irányai, a diverzifikálás az nem változott, sőt, a tavainál nagyobbat nőttünk, tehát még igazándiból így is intenzívebben tudtunk nőni, és ezek a felfutó márkáink, amik üzletfejlesztésből indultak, ezek 26-ban már sokkal jobb pozícióból, nem nullára repülő rajtal indulnak, hogy klasszikusokat idézzek. És hát amiről nem beszéltem egyébként, akkor gyorsan ki is emelem, tehát például a mobilitás szolgáltatások terén az, hogy olyan erős évet tudott zárni ez a szegmensünk is, és 20%-kal ő is tudott emelkedni, 10 milliárdos árbevételre növekedett, ami az egészet tekintve nagy számainkat nézve nem tűnik olyan nagynak, de ennek az EBITDA és eredménytermelő hatása azért mint szolgáltatásnak ugye nagyon jelentős és nagyon fontos, ráadásul stabil, főleg ugye a hosszú távú bérleti szegmens az nyilvánvalóan nem csapkod egyik hónapra a másikra, mint mondjuk egy új autóeladásnál adott márkánál el tudunk szenvedni. Úgyhogy ezek nagyon fontos elemei a működésnek, építkezünk tovább. Nyilván figyelünk arra is, hogy reagáljunk erre a versenyhelyzetre, amire a marginokra azért nyomást helyez, és erre nyilván a költségekkel is reagálni kell. Ilyen intézkedésekről már tavaly évben is beszámoltunk évközben, ezeket folytatjuk, ezeknek egy része is költségeket generál, amíg maga az átszervezés zajlik. Azt gondolom, hogy a stratégiai céljaink tekintetében nincs veszély, sőt, ezek kifejezetten ugyanabban, tehát a meghatározott irányba tett lépéseknek minősülnek.
Aktuális kérdés, az iráni háború mennyire befolyásolhatja az ázsiai márkák logisztikáját? Láttok-e már ezzel kapcsolatban esetleg olyan kockázatokat, amire figyelni kell?
A rossz hír az, hogy ez nem újdonság, hogy ez a kockázat benne volt a szállítási tengeri vonalakban. Volt is olyan szállítónk, aki nem állt vissza már korábban sem a Afrikát megkerülő tengeri útról, ami nyilván költség, meg időben is hosszabbá teszi a szállítást, tehát nem jó, de legalább most nem fog ugye meglepetés érni valóban minket. Tehát nem látjuk azt, hogy nagy sok érte volna a rendszert, de természetesen mi is tárgyalásban vagyunk a gyárakkal, és próbáljuk a legkisebb negatív hatással kezelni ezt a helyzetet. Remélem, hogy nem tart sokáig ez a konfliktus ebben a régióban.
Tartotok majd később az év során befektetői napot is, de az még időben egy kicsit távolabb van. Mi a kulcsüzenet az Autovallis befektetői felé? Mire érdemes leginkább odafigyelni a céggel kapcsolatban?
Most nagy változásra nem kell számítani, tehát aki eddig bízott az Autovallis építkező növekedési stratégiájában, az továbbra is ugyanúgy bízhat. Eddig is tudtunk reagálni ezekre a lórugásszerű, akár geopolitikai, akár a régiót érintő inflációs, meg kamat ingadozásokra, tehát ebben nyilván egy negyedévről negyedévre lehetnek meglepetések, de ugyanakkor a visszarendeződés és a portfóliónknak a diversifikáltsága is alátámasztja azt, hogy az irány, a trend, az a növekedést alátámasztja, és ennek az eredményben is meg kell tudnia jelenni. Ezen dolgozunk. A célárfolyamokat nem gondolom, hogy lejjebb kéne venni, sőt, ugye, ha további bejelentésekkel idén is azért fogunk szolgálni, tehát lesznek olyan akár üzletfejlesztési, akár akvizíciós lépéseink, amik érdemben majd megint pozitívvá tudják fordítani a várakozásokat, ha ez a háborús helyzet vagy a gazdasági válságra való várakozás, ugye mindig ezek a hírek uralják a piacot, vagy akár az autó gyártók közötti versenynek a további intenzív figyelése elbizonytalanítaná befektetőket. Mi ugye továbbra is csak azon a részén vagyunk az értékláncnak, ami a kereskedelem, ahol sokkal rugalmasabban tudunk reagálni, és éppen ebből kívánunk ugye hosszú távú értéket növelni, hogy olyan portfóliót építünk, aminek a reakció képessége gyorsabb, mint másoké.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Ormosi Gábor, az Autovalisz csoport vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.